Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat! A mikrofonnál a szerkesztő Gedő Ágnes. Keddi adásunk témái. A szívünkkel hallgassuk meg az embereket. Ferenc pápa üzenete a 2022-es tömegkommunikációs világnapra. Az emeritus pápa pontosított a müncheni dokumentummal kapcsolatos nyilatkozatán. Mindszenti legkedvesebb iskolája, a Notre Dame tanítórend zalaegerszegi szolgálata. A szívünkkel hallgassuk meg az embereket. Ferenc pápa üzenete a 2022-es tömegkommunikációs világnapra. Odafigyelés, meghallgatás, párbeszéd, hiteles tájékoztatás. Ezek a fő pontjai a pápai dokumentumnak, melyet kedden tettek közzé a Vatikánban. Az 56. tömegkommunikációs világnapot május 22-én tartjuk. A tavalyi évben arra buzdított a pápa, hogy menjünk és lássuk, milyen a valóság, hogy azt elbeszéljük az embereknek. Idén tovább haladva a gondolatmenetben a meghallgatás jelentőségéről elmélkedik a Szent Atya. A másikra való őszinte odafigyelés ugyanis elengedhetetlen a valódi párbeszédhez. Egyfelől megfigyelhető, hogy az embernek elemi igénye van a meghallgatásra, ugyanakkor a mai kor technológiai vívmányai gyakran inkább a hallgatózásnak, a leskelődésnek kedveznek. Ezzel szemben nagyon fontos, hogy mi a szívünkkel jól hallgassuk meg a másik embert, valóban kíváncsiak legyünk a történetére, érzéseire. Maga Isten is azt kéri népétől, hogy hallja meg őt, a csöndes odafigyelésünket várja, hogy szólhasson hozzánk. A meghallgatás Isten alázatos stílusának felel meg. Isten szereti az embert, ezért szól hozzá, fülel, hogy meghallja őt. Az ember pedig mit tesz? Gyakran menekül a kapcsolattól, hátat fordít neki, és becsukja a fülét, hogy ne kelljen meghallgatnia. Az Úr kifejezetten a szeretet szövetségre hívja az embert, hogy kiteljesedjen, és Isten képére és hasonlatosságára meg tudja hallgatni, el tudja fogadni a másik embert. A meghallgatás végeredményben a szeretet egyik dimenziója, állapítja meg üzenetében a pápa. Jézus arra inti tanítványait, hogy jól hallgassák meg az embereket, nyitott szívvel álljanak hozzájuk. Ennek a művészetét kell nekünk is elsajátítani és tökéletesíteni, hiszen a valódi odafigyelés nem annyira fül, hanem inkább szív kérdése. Füle mindenkinek van, de a meghallgatás nem csak hallás kérdése, az egész embert érinti, és a szívből indul. Amikor nem megfelelően használjuk hallásunkat, akkor hallgatózunk, leselkedünk a másik után. Ennek sajnos kedveznek az internetes közösségi oldalak. Holott a jó és emberi kommunikáció a szemtől szembe való találkozásból, a másik ember őszinte, bizalomteljes meghallgatásából ered. A közéletből is sokszor hiányzik egymás meghallgatása. Gyakran inkább monológokat hallunk, a sok beszéd nem annyira az igazságot és a jót célozza, hanem a nagyobb hallgatóság megnyerését. A jó kommunikáció viszont nem akar hatásvadász mondatokkal eredményt elérni, nevetségessé tenni a másikat, hanem odafigyel annak érveire, és igyekszik a maga teljességében megvizsgálni a helyzetet. Szomorú látni, amikor az egyházban is kialakulnak az ideológiai csoportosulások, nem hallgatják meg egymást, és csak a meddő szembenállás marad. A párbeszéd és a jó kommunikáció első és nélkülözhetetlen összetevője tehát a meghallgatás. Ez a jó újságíró ismérve is. Ahhoz, hogy szilárd, kiegyensúlyozott és teljes körű tájékoztatást nyújtson, először is rendelkeznie kell a meghallgatás képességével. Mindig több forrásból kell informálódnia, ez adja meg a hír komolyságát. A hosszú pandémia által meggyötört világunkban még fontosabbá vált a meghallgatás képessége. Sokan bizalmatlanná váltak a hivatalos információs forrásokkal szemben, ami egyfajta információs járványt okozott. Ezért egyre nehezebb, hitelessé és átláthatóvá tenni a tájékoztatás világát. A kényszermigráció összetett problémájára sincs jó receptünk. Az előítéletek leküzdéséhez és a szívünk meglágyításához próbáljuk meghallgatni a migránsok személyes történetét. Sok újságíró teszi ezt, hallgassuk meg mi is őket. Azután mindenki szabadon eldöntheti, hogy milyen migrációs politikát támogat a saját országában, de legalább megismerjük arcukat, életüket, személyes történetüket. Az egyházban is nagy szükség van arra, hogy meghallgassuk egymást, mutat rá üzenetében Ferenc pápa. Ez a legbecsesebb ajándék, amit egymásnak adhatunk. Mi keresztények elfelejtjük, hogy a másik meghallgatásának szolgálatát Isten bízta ránk, aki élen jár a meghallgatásban, és nekünk az a dolgunk, hogy részt vegyünk ebben. A lelkipásztori ellátásban is a másik ember meghallgatása a legfontosabb. Mielőtt beszélnénk, hallgassuk meg társunkat. Ajándékozzunk saját időnkből a másik ember meghallgatására. Ez az első szeretett gesztus. A pápa végül utalt rá, hogy nemrég megkezdődött a szinodális folyamat. Imádkozzunk azért, hogy ez az időszak kiváló alkalom legyen a kölcsönös meghallgatásra. A közösség nem stratégiák és programok eredménye, hanem a testvérek kölcsönös meghallgatása révén épül. Legyünk tehát olyanok, mint egy kórus, amelyben mindenkinek megvan a saját, egyedi hangja, együtt pedig összhangban csendül fel a muzsika, a polifónia.
Az emeritus pápa pontosította a müncheni dokumentummal kapcsolatban mondott nyilatkozatán. A napokban tették közzé azt a jelentést, amely a müncheni főegyház megyében történt abúzusokról készült, amint egy 1000 oldalas dokumentum többek között áttekinti a München-Freisingi érsekségen szolgáló főpásztorok felelősségét, köztük Josef Ratzingerét is, aki 1977 és 1982 között volt müncheni érsek. Az emeritus pápa a dokumentum közzétételét követően pontosította egy nyilatkozatát. Georg Genswein érsek, Benedek pápa személyi titkára eljutatta a KNA német katolikus hírügynökséghez az emeritus pápa nyilatkozatát, amely azt pontosítja, hogy a korábbi állításokkal ellentétben müncheni érseki szolgálata idején 1980. január 15-én részt vett egy napirendi ülésen, amelyen egy kérdéses pap helyzetéről is szó esett. A tévedés nem rossz szándék következménye, hanem abból ered, hogy hibásan jegyezték le véleményét. Azt, hogy ez hogyan történhetett meg, egy következő nyilatkozatban magyarázza majd meg, sajnálatának adva hangot a hibát követően. Az emeritus pápa közleménye megfogalmazza, hogy az az állítás, miszerint ezen az ülésen nem született döntés a szóban forgó pap lelkipásztori munkaköréről, tárgyilagosan helytálló, mint ahogyan az a dokumentációból is kiderül. Az ülésen azt a kérvényt fogadták el, hogy a pap terápiás kezelése alatt szállást kaphasson Münchenben. A müncheni egyházmegyét vizsgáló 1000 oldalas dokumentumban az emeritus pápára vonatkozó rész az 1977 és 1982 közötti érseki szolgálati időszakára, majd a hittani kongregáció élén eltöltött évekre irányul. A független bizottság 4 visszaélési esetet talált Ratzinger bíboros szolgálati idejéből, amelynek elkövetői akkor hivatalban maradtak. A legkirívóbb eset egy esseni egyházmegyés papot érint, akit Münchenbe helyeztek át, s akinek ügye már 2010 óta ismert volt. 16. Benedek pápa jelenleg tanulmányozza az 1000 oldalas dokumentumot, amellyel kapcsolatban mi hamarabb nyilatkozatot kíván közzétenni. A hamarosan 95. életévét betöltő emeritus pápa minél hamarabb elkívánja olvasni a dokumentumot. Áll a KNA hírügynökségnek eljuttatott közleményben, viszont mindenki megértését kéri a teljes körű átvizsgálást illetően korára és egészségi állapotára való tekintettel. Az eddig áttekintett részekkel kapcsolatban elmondja, hogy szégyennel és fájdalommal tölti el őt az áldozatoknak okozott szenvedés. Lelkileg közel érzi magát egykori egyházmegyéjéhez, és az ügyek tisztázása érdekében megtett elkötelezettséghez. Gondolatban különösen azokra az áldozatokra figyel, akiknek szexuális zaklatást és közömbösséget kellett elszenvedniük. A napokban közzétett dokumentum 74 évet vizsgál, vagyis az 1945 és 2019 között eltelt időszakot, és 497 esetről számol be. A müncheni érsekség 2020. februárjában bízta meg a Westphal Spilker Wastl ügyvédi irodát az esetek feltárásával és a dokumentum elkészítésével. A Szentszék jelenleg tanulmányozza a dokumentumot. Matteo Bruni sajtó szóvivő elmondta, hogy a Szentszék szégyent és lelki furdalást érez az egyháziak által kiskorúak ellen elkövetett visszaélések miatt, közel áll az áldozatokhoz, valamint kitart a biztonságukat szavatoló környezet megteremtéséért indított kezdeményezésében.
Vincenti bíboros legkedvesebb iskolája, a Notre Dame tanítórend zalaegerszegi szolgálata. Ferenc pápa hétfőn fogadta a Notre Dame nővérek nagykáptalanját, és a hozzájuk intézett beszédében többek közt ezt mondta. A számos országban, ahol működtök, legyetek missziós tanítványok, a remény és az öröm közösségei. A számos ország közt ott van Magyarország is, ahol a rend iskolát és gimnáziumot működtet, illő teát az ő szolgálatukról szólni. A mi asszonyok női kanonok és tanítórendet a franciaországi Saint-Pierre Fourier ágostarendi kanonok plébános és tanítványa Boldog Alix Leclerc nővér alapította 1597-ben leánygyermekek krisztusi értékek szerinti nevelésére és tanítására. Mint hogy a fiúk tanítása mellett a leányok oktatása és nevelése ez idő tájt erősen hiányzott az egyház küldetésében, ezért is az ágostonos kanonisszák, más néven a mi asszonyunk tanító nővérek rendje rendkívül gyorsan elterjedt, előbb Európában, majd a 20. században világszerte. Európában a 18. század végén, 1792-ben már 90 kolostorban 4000 szerzetes nővér állt a leányi ifjúság nevelése szolgálatában. Ezen iskolák legtöbbét a francia forradalom megsemmisítette. A múlt század kezdetétől fogva a tanítórend kiterjesztette működését távoli földrészekre is. Így napjainkban Európa, Dél-Amerika, Afrika és Ázsia 17 országában 900 nővér él, akiknek nagyobb hányada a rend Római Uniójához, kisebb része a Föderációhoz tartozik. Magyarországon először 1747-ben nyitottak iskolát Mária Terézia hívására Pozsonyban, majd Citoszki János pécsi püspök a székvárosában telepítette le őket. A nagy háború után 1922-ben Bölcskén indítottak házat, majd 1929-ben Zalaegerszegen és 33-ban Nagykanizsán. A rend harmadik nagyobb háza Pozsony és Pécs után Zalaegerszegen épült, ide 1928-ban hívta a város akkori plébánosa Pem József, későbbi nevén Mincenti József bíboros herceg prímás, a Franciaországból 1905-ben elmenekült nővéreket. Ők először Zsámbékon, majd Török Bálinton leánynevelő intézetet tartottak fenn. Zalaegerszegre érkezve 1929 és 48 között elemi, polgári és tanítóképzőben évente átlag 1000 tanulójuk volt, a 15 év alatt 400 diák kapott tanítói oklevelet. Nagykanizsán 1903 és 1948 között 8 osztályos gimnáziumot, 1945-től pedig elemi iskolát is tartott fenn a rend. A kommunista hatalom 1950 nyarán hatóságilag felszámolta a szerzetes rendeket, és így mintegy 11 ezer magyarországi szerzetes tett földön futóvá. A feloszlatás előtt a mi asszonyunk tanítórendnek 1950-ben Magyarországon 192 tagja volt. Az internálás után a rendtagok szétszóratásban éltek. Különböző polgári munkákat vállaltak, de gyermekekkel egyáltalán nem foglalkozhattak. Templomuk a rend tulajdonában maradt, fenntartását, gondozását továbbra is a nővérek végezték. A rendtagok közül néhányan az egyházi tulajdonban maradt Provászka szeretett otthonban dolgoztak. A nővérek ezekben a nehéz években is hűségesek maradtak Krisztushoz. A rendszerváltással kapta vissza a rend a működési engedélyét, és ismét nyilvántartásba vették őket 1989-ben. Folyamatosan kapták vissza épületeiket, és 1991-ben megindulhatott a Miasszony női kanonokrend óvodája, majd Zalaegerszegen, Nagykanizsán és Pécsett is megnyíltak házaik. A zalaegerszegi Mincenti iskola a Notre Dame nővérek 1948-ban államosított leánynevelő intézetének, illetve tanítóképzőjének utódja. A Notre Dame női kanonok és tanítórend által fenntartott intézmény méltó módon Mincenti József nevét viseli. 1928-ban zalaegerszegi plébánossága idején az ő kezdeményezésére telepedett le Zalaegerszegen a Notre Dame női szerzetesrend, és kezdte meg működését 1929-ben a leányokat nevelő elemi, polgári iskola, a tanítóképző és a 100 fős internátus. Mincenti Pém József szinte a saját iskolájának tekintett az egyre virágzó intézményt. Kezdetben az elemi iskola igazgatójaként, később egészen veszprémi püspökké való kinevezéséig 1944-ig a hitéletben való aktív részvételével támogatta, segítette az itt folyó áldásos munkát. A bíboros későbbi üldöztetése idején országos napilapok is úgy emlegették az iskolát, mint Mincenti legkedvesebb iskoláját. Az 1950-ben felosztatott Notre Dame rend a rendszerváltás követő években újra kezdte szerzetes működését. A nővérek időskoruk ellenére is vállalták, hogy újra betölthessék szerzetesi szolgálatuk eredeti célját, az ifjúság keresztény nevelését, oktatását. Kezdetben csak az épület egyharmad részét kapták vissza, azonban 1993. szeptemberében így is megnyithatta kapuit a felmenőrendszerű, koedukált, katolikus szellemiségű általános iskola. A nagy nap, az újraszentelés és az első tanévkezdés 1993. augusztus 28-ára esett. 64 évvel az épület és az intézmény felszentelése után ismét élet töltötte be a falakat. Híres közéleti személyiségek tisztelték meg az első ünnepi szentmisét. Stefan Marie generális anya, Konko István megyés püspök, Habsburg Mihály főherceg és felesége, Krisztin főhercegnő, Korzenszky Richard Bencés perjel, Szabó Ferenc jezsuita teológus író, Sarlos Mihály, az utolsó zárda lelkész és még sokan mások. Angelo Acerbi apostoli nuncius külön levélben köszöntötte az egybegyűlteket. Az ünnepélyes szentmise után a történelmi esemény emlékére a generális anya és Habsburg Mihály két kis olajfát ültetett el a kertben a rendi, a nemzeti egység és az európai ság jegyében.
Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, keddi adásunkat hallották. Híreinkért keressék honlapunkat a www.vaticannews.va oldalon. Megköszönve figyelmüket búcsúzik a szerkesztő Gedő Ágnes. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Laudétur Jézus Krisztus.
Napindító. A Mária Rádió reggeli magazin műsora.